Újbóli hivatalba lépésekor energiavészhelyzetet hirdetett, azóta pedig sorra adja ki energiapolitikai rendeleteit Donald Trump. Ezekkel leginkább az Egyesült Államok vezető szerepét kívánja megszilárdítani a nemzetközi porondon. Elképzelései a fosszilis energiahordozókat és az atomenergiát is érintik. Mit üzen Donald Trump energiadominanciát sürgető stratégiája az amerikaiaknak? Hogyan hat a világ többi részére, elsősorban Európára? És miért érdemes rá odafigyelnünk nekünk, magyaroknak? Kedves hallgatóink, mai külpolitikai félóránkban erről beszélgetünk a Magyar Külügyi Intézet kutatóival, Lévai Dániellel és Pap Gáborral. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Gábor, először Önhöz fordulok. Miről van szó? Milyen rendeletekről is van szó konkrétan?
Alapvetően ennek a stratégiának két nagy pillére van, vagy két irányba oszlik el. Egyrészt ugye a hazai szegmens, mondjuk így, másrészt a nemzetközi porond. A rendelet ebben egyébként elég sok van, tehát hogyha csak így kilistáznánk, azzal már elmenne a műsoridő egy nagy része, de amit így irányvonalakban érdemes megemlíteni, hogy egyrészt foglalkozik a fosszilis nyersanyagok kérdésével, hiszen a stratégia fő célkitűzése az lenne, hogy ebből minél többet tudjanak minél gyorsabban kitermelni. Erre is hivatkozik Trump, amikor bevezeti már az első nap, hogy visszatér, azt a rendeletet, amiben ugye energiavészhelyzetet hirdet, és ebben arra hivatkozik, hogy az előző Biden adminisztráció olyan elhibázott szakpolitikát folytatott, ami egyaránt rosszat tett, vagy legalábbis hátrányos helyzetbe sodorta mind az amerikai családokat, mind az amerikai ipart, illetve egyéb szektorokat, és ennek van egy külpolitikai dimenziója is.
Mi volt a lényege ennek a szerinte hibás energiapolitikának?
Kicsit azért ködösen fogalmaz, de több, mint valószínű, hogy a megújuló energia felé fordulásra gondolt ezzel az elnök, hiszen ha megnézzük, hogy a Trump adminisztráció egyik nagy ilyen csomagja, ez az Inflation Reduction Act nevezetű angol dokumentum volt, vagy IRA, hogyha ugye rövidítjük, és ebben csomó olyan célkitűzés volt, ami a megújuló energiaszektor favorizálta volna. És most pedig láthatunk egyféle ilyen visszapattanás, hogy ahogy ugye Trump visszatért, ő ezeket próbálja megnyírbálni, nevezzük így, aminek egyaránt vannak ugye belpolitikai vonzatai is, hiszen a republikánus szavazótábor fosszilis energia pártibb. Tehát ez ugye neki egy belpolitikai tőke kovácsolásra is alkalmas, illetve egyébként a kampánya során még az első elnöksége előtt is már ezt az egész témakört bevonta meghatározó eszközzé.
Hát erről is fogunk majd beszélni, de akkor arról van szó, hogy a fosszilis energiára helyezi a hangsúlyt Donald Trump. LNG gázról van szó, illetve a szénbányászatra is gondol-e, vagy mire kell itt konkrétan gondolni, hogy amerikai munkahelyeket teremteni, az a célja?
Ez pontosan így, még legfeljebb a sorrenden lehetne változtatni, de nem biztos, hogy van értelme, de viccet félretéve igen, tehát kőolajra, földgázra, szénre, egyébként az atomenergiára is, számos nyersanyagra, illetve régiós szinten pedig, ami például nagyon érdekes és megemlíthető, az Alaszka területe, hiszen ott egyaránt jelenleg is meghatározó kőolaj és földgáz kitermelés zajlik, de ezt próbálnák szignifikánsan felerősíteni, aminek egy része menne exportra, alapvetően az ázsiai piacra, ugye ennek földrajzi okai lennének elsősorban, illetve ahogy említette is, a hazai ipart is szeretné felpörgetni, hiszen szintén hivatkozik arra az elnök, hogy a jelenlegi úgy unblock az amerikai gazdaság az figyelmen kívül hagyja az amerikai polgárok egy nagy részét, amit elvileg Trump szeretne újra visszahozni.
Dániel, nyilván van belpolitikai vonatkozása is Donald Trump kijelentésének. Mit üzent haza ezzel?
Elsődlegesen az, hogy csökkenteni akarja az amerikai háztartások energiaköltségeit. Ugye jelentős eltérések vannak azon amerikai tagállamok között, ahol mondjuk a megújuló energia felé mozdultak el, jóval drágább az áramszolgáltatás. Itt a Biden adminisztráció elleni fő kritika az volt, hogy le akarják másolni lényegében az európai zöld átállást, És a republikánus közeli intézetek, kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy az ugye veszélyezteti magát az európai ipart is, hiszen a zöld átállás jegyében bezárták ugye az atomerőműveket Németországban, leállítják a szénbányákat, és iszonyatosan megugrottak az elektromos áramárak. És ezt vették észre a republikánus kutatóintézetek is, hogy ha vannak olyan demokrata vezetésű tagállamok az Egyesült Államokban, melyek ezt a európai mintát követik, ott is egy jelentős energiaár emelkedéssel kell számolniuk. És ehhez képest ugye a republikánusok azt mondták, hogy mivel ott van az Egyesült Államok azzal az energiadominanciával a fosszilis energiahordozók területén, akkor nehogy már egy olyan irányba mozduljunk el, amely lényegében drágítja az amerikai háztartásoknak a mindennapjait. Ráadásul egy olyan iparágba, vagy olyan zöld átállásba fognának bele, ahol lényegében Kína a domináns szereplő. Tehát az meg nemzetbiztonsági kockázat is, és éppen ezért arra kell alapozni, ami van, az pedig a kőolaj és a földgáz. Az, hogy belpolitikailag még milyen jelentősége van, az egyébként mutatja, hogy a 2024-es elnökválasztáson, ha mondjuk felállítanánk egy 10-es listát a leginkább kőolajban, vagy általában véve fosszilis energiahordozókat felhasználó termelő és azt feldolgozó államok, azok nagy többsége az Donald Trumpra szavazott. Tehát, hogy látható az, hogy alapvetően a kőolaj, földgáz, iparban érdekelt tagállami szinten, azok felsorakoztak a republikánus elnök mögé. És ez ugye a következő években valószínűleg stabilizálódni fog még inkább, hiszen folyamatosan az Egyesült Államokban úgy van, hogy bizonyos tagállamokon belül vannak ilyen szövetségi területek, ahol meg tudják kezdeni mondjuk a kitermelést, és ott rengeteg új engedélyt adtak ki, mivel ugye az ipar oda kerül, bányászat, megjelennek ugye munkavállalók, azok lényegében ennek a politikának köszönhetik majd a megélhetésüket, és ez általában meg is mutatkozik majd a szavazófülkékbe. És ugye ez nem mindegy, hiszen közelednek a 2026 novemberi félidős választások, amelyben ugye a republikánusok mindent meg szeretnének tenni annak érdekében, hogy megőrizzék mind a szenátusban, mind pedig a képviselőházban a többségüket.
Donald Trump már az első elnöksége idején is céljául tűzte ki, hogy fellendíti a halódó vidéki ipar ágazatokat, és azoknak a középosztály, lecsúszott középosztálybeli embereknek az életét ezáltal jobbítja. Most ez az energiapolitika, ez segíti ezt az elképzelést, ugye?
Mindenképpen. Azt kell látni, hogy a Trump elnök mögött álló közgazdász világ alapvetően úgy tekint az előző 30 évre, hogy a globalizáció az lényegében ártott az Egyesült Államoknak. Az ipari termelést azt kiszervezték a Távol-Keletre, Mexikóba, és azok a jól fizető munkahelyek azok megszűntek, és ez okozta azt a társadalmi válságot, amiben az Egyesült Államok ma jelenleg van. És pont emiatt egyébként, ha az elnöki rendeletek logikáját nézzük, ugye válsághelyzetet hirdett a migrációban, a kereskedelemben, az energiában, ő ezt úgy próbálja megoldani, hogy az összes vámtárgyalás lényegében tartalmazott még az energián túl egy olyan elemet, hogy be kell fektetni az Egyesült Államokba is. Tehát az újraiparosítás egyik lába az, hogy a külföldi partnerországokkal akarja finanszírozni. Ők eldöntik, hogy gazdasági alapon racionálisan melyik tagállamba fektetnek be mondjuk autóipari beruházásokat, vagy milyen hadipari beruházások lesznek, mert az európaiaknak ugye fegyvereket kell vásárolniuk a keret megállapodás alapján. És itt jön az energia kérdése. Ezeket a gyárakat működtetni kell energiával, hogy menjenek. Ráadásul ugye most van robotizáció is, óriási energiaigények vannak, és az Egyesült Államok elektromos hálózata sincs éppen a legjobb állapotban. Ezért azokat fejleszteni kell. Így lényegében minden összekapcsolódik, mert ha energia van, akkor arra lehet már egy olyan iparosítási programot véghez vinni, ami biztosítja, hogy az Egyesült Államokban lényegében tényleg visszatér az iparosításnak az a szintje, hogy nem a szolgáltatások lesznek a gazdaság meghatározó ágazatai, nem az ipar is.
Ez az elképzelés, de ez mennyire lesz realitás, és milyen hamar?
Már beiktatása előtt több százmillió dolláros értékbe érkeztek arab és japán befektetések, tehát arra ígéretek, hogy ezek megvalósulnak. 2026 folyamán számos autóipari beruházás várható, főleg az Egyesült Államok déli tagállamaiba. Ugye Michigan, ami mindig is hát egy kicsit billegő, de még Obama alatt elnevezték a kék falnak, hogy ez egy erős demokrata fellegvár, oda is új beruházások vannak, ráadásul a Trump kormányzat kiemelt célkitűzése, hogy Michigan teljesen elhódítsa a demokratáktól. ott tartják a legtöbb politikai rendezvényüket. G.D. Vance amerikai elnök is nemrég ott tartott egy nagy gyűlést, tehát jól látszik az, hogy próbálják ezeket a hagyományosan kék galéros munkás területeket megnyerni a republikánus pártnak. A beruházások tekintetében ugye még azt is érdemes kiemelni, hogy itt van például a fegyverbeszerzések kérdése. Tehát ott állandóan itt a háború kapcsán jól látszott, hogy az Egyesült Államoknak kénytelen volt fegyvereket, fegyverzetrendszereket, lőszert átszállítani Ukrajnának, mondjuk a csendes-óceáni térségből, és ez egy óriási hiányt alakított ki. Épp ezért, amit most látunk, az, hogy újabb hadipari beruházások történnek Kaliforniától át tényleg Michiganig.
Azt mondta Gábor, hogy a fosszilis energiát a keleti piacra szánja Donald Trump elsősorban, de milyen keleti piacra, és hogy ott kikkel versenyez ebben?
Alapvetően az ázsiai szövetségesekre kell gondolni, például Japánra, Dél-Koreára, viszont ugyanakkor kereskedik Kínával is, sőt a kínaiak még az amerikai export, LNG exportjuk egy részét még tudják reexportálni is tovább, tehát ott lehet trükközni a szektoron belül. De ugyanígy ennek az egész stratégiának megvan egy európai fókusza is, hiszen gondoljunk csak ugye a kereskedelmi megállapodásra, amit az USA és az EU nemrég kötött, és ugye abban is azt hozták tető alá a felek, hogy 750 milliárd dollár értékben fog az EU az elkövetkezendő 3 évben amerikai energiát venni. Most ennek a problémája kettős. Egyrészt ugye nem determinálódik az, tehát nincs kifejtve konkrét, hogy ez az amerikai energia mit is akar jelenteni. A másik probléma pedig, vagy legalábbis probléma lehet a jövőben, az az, hogy nem mennyiségek, hanem árak vannak megadva. Viszont, hogyha megnézzük, akkor ahhoz, hogy ezt az EU teljesíteni tudja, mennyiségileg a jelenlegi fosszilis importjából, ami az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, 3-szor vagy akár 4-szer annyit kéne importálni, ami pedig felveti azt a kérdést, hogy ennyire nyilván nincs szükségünk, sőt a jövőben lehet, hogy még annyira sem lesz, mint amit most importálunk, ugye a zöld átmenet kapcsán. És akkor ugye adódik a kérdés, hogy mit lehet ezzel csinálni, mert akár az EU az gondolkodhatna úgy, hogy eladja tovább, ugye reexportálja ezt a mennyiséget. Az viszont az alapvető trumpi logikával menne szembe, hiszen az energia dominanciának pont az az egyik fő ilyen mozgatórugója, hogy Amerika leuralja az összes nyersanyagpiacot, és akkor nem lenne érdekében, vagy nem látszik érdekében az, hogy egy harmadik felet bevonjon ebbe a direkt hatalmi kapcsolatba. Úgyhogy ez egy elég nagy kérdés, hogy ez pontosan hogy is lesz, de egyébként ezt a megállapodást érdemes is inkább egyfajta keretegyezményként kezelni, és valószínűleg majd a közeljövőben fogják ezt direkt levetíteni egyes szektorokra és akár mennyiségekre is, tehát majd a jövőben okosabbak leszünk e téren.
Tehát Amerika önellátó energiából, és mennyivel termel többet, hogy mindenképpen el kell adnia?
Ezt nem is számadatokban, hanem inkább így helyezésekben érzékeltetném. Tehát Amerika a legnagyobb kitermelő például földgázból világszinten. Emellett a legnagyobb exportáló is, tehát nyilván jut nekik elég otthonra, és még jut nekik elég exportra is. Ugye a nagy kérdés az, hogy ha már így is elsők, mind a kitermelésben, mind az exportban, akkor ugye mire akar ez a dominancia utalni? Tehát ha már így is első vagy, akkor hol van még e fölött a határ, hogy lesz jobb elsőnél akár? Tehát valószínűleg ez inkább valamilyen stratégiai megfontolás húzódhat e mögött, például az, hogy egyes országokban vagy régiókban annyira meghatározó energia beszállítóvá válni, ami esetleg még nem az USA, vagy már a határon mozog, de még rátenni egy lapáttal, és így igazából még nagyobb befolyást szerezni az adott országnak a gazdaságában, és egymás politikájában is, vagy akár ugye az adott országnak a tágabb külpolitikai kontextusára.
Akkor itt fordulok Lévai Dánielhez. Ezek szerint ez egy geopolitikai törekvésnek, játszmának a része, hogy Donald Trump ezt kijelentette, hogy a meglévő dominanciát azt még jobban erősíti.
Mindenképpen. Én azt látom, hogy mind a kereskedelmi tárgyalásokban ázsiai országokkal, legyen szó Fülöp-szigetekről, Japánról, Koreáról, vagy Európáról, Európai Unióról, az energia az a legfontosabb kérdések egyike ma az amerikai külpolitikában. Azt én úgy értékelem, hogy az elmúlt időszakban számos engedélyt adtak ki az Egyesült Államokon belül új bányák, új kutak megnyitására. Most is az amerikai öbölbe, a mexikai öbölbe újabb fúrások vették kezdetét, vagy a Gábor is említette, Alaszkába is szintúgy ugye össze akarják kapcsolni a két országrészt, vezetéke rendszerekkel be akarják vonni az ázsiai partnereket ezekben a fejlesztésekbe. És itt jön a kérdés, hogy miért kell az amerikaiaknak lényegében geopolitikai eszközként, mert azt láthatjuk, hogy az energia az úgy, ahogy van, fegyverré vált. Tehát a gazdaság működtetése, társadalompolitikai programoknál egyszerűen az a politikai eszköztár és a nagyhatalmi eszköztár szerves részét képezi. Láthatjuk az oroszoknál is, hogy hogyan alkalmazták ezeket az eszközöket. Most itt a nagy kérdés az amerikai és európai viszonyrendszerben, hogy a orosz energiafüggőség az átalakul esetlegi amerikai energiafüggőségére. És itt azért lesz egy konfliktus Európán belül, mert nemzetállami szinten fog eldőlni, hogy ezt hogyan fognak alkalmazkodni. Ugye számos olyan ország van, legyen például Franciaország, aki maga is ugye egy jelentős energiaexportőr, ha időszakosan megengedi a rendszere, főleg ugye a nukleáris energiája miatt. És mondjuk Franciaország nem biztos, hogy támogatná, hogy mondjuk megjelenne az amerikai atomenergiaipar hirtelen jelentősen Európában, mert akkor ugye beruházásokat veszítenék el ezek a francia cégek. Tehát én úgy látom, hogy azok az országokban, mely mondjuk ilyen az európai szuverenitás gondolatán alapozzák a külpolitikájukat, nem biztos, hogy pozitívan fordulnának az amerikaiakkal kötött megállapodásokhoz.
Gábor, mindig érdekes az, hogy hogyan vonatkozik ez az egész Magyarországra. Miért érdekel ez bennünket, hogy ott Amerikában Donald Trump milyen energiapolitikát hirdet, vagy nem hirdet meg, milyen iparosodás van, vagy nincs? Miért érdekes ez nekünk, magyaroknak?
Leginkább azért, mert ugye mind európai szinten, mind magyar szinten is az energiadiverzifikáció az ugye egyre meghatározóbb kérdéssé kezdi magát kinőni a háború kitörése óta. És hogyha megnézzük például a földgáz behozatal mixét, hogy az ugye honnan és miként érkezik, akkor azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokból nagyon nagy mennyiségben ugye az elmúlt években megemelkedett az LNG, és erre utalt ugye például Dani is korábban, hogy ez felvetheti akár azt a kérdést, hogy most az egyik függőségből ugye átnyargalunk-e egy másikba, vagy ugye, hogyha megint csak a zöld energiát visszahozzuk a képbe, akkor egy harmadikba Kína irányába. Tehát ez egyfajta mátrix, amiben európai szinten és tagállami szinten is egyaránt gondolkodni kell.
Bocsánat, konkrétan nálunk is megemelkedett az amerikai LNG vásárlása?
Hát ember legyen a talpán, aki ezt megmondja, hogy a gázmolekulákat nem olyan egyszerű megkülönböztetni egymástól, viszont hogyha úgy tekintünk erre, hogy nem az, hogy mi konkrétan veszünk-e amerikai cégektől, vagy behazonosíthatóan amerikai megállapodáson keresztül LNG-t, de ugye ennek van egy ilyen közvetett jellege is, hogy nem feltétlen kell nekünk Amerikától venni, de ha valaki más vesz Amerikától, és mi pedig az ő korábbi partnerétől azt a mennyiséget mondjuk meg tudjuk venni, akkor ugye az megint csak a diverzifikáció szempontból meghatározó lett. Tehát itt a kérdésnek csak az egyik fele az, hogy egyébként Amerikától ki és mennyit vesz, az pedig egy másik, hogy ugye ez az egész rendszerre hogy hat. És ugye ez talán a fő kérdés.
Az is sokszor előkerül fő kérdésként, hogy mennyibe kerül ez Európának, vagy akár Magyarországnak is, tehát megéri-e sokkal drágább Amerikából beszerezni az energiát, mint akár keletről.
Nem, igen, ez sokszor felmerül, de nem feltétlenül annyival drágább ez az energia, illetve még hogyha adott esetben egyébként drágább is, az amerikai szerződési konstrukciók úgy vannak kialakítva, hogy azok olyan technikai és gazdasági jellegű ösztönzőket, vagy mézes madzagot tartalmaznak, amivel még hogyha adott esetben drágábbak is, de gazdasági szempontból az, aki azt megveszi, tudja úgy értékelni, hogy lehet, hogy drágább, viszont sokkal flexibilisebb maga ez a szerződés. Van egy például egy olyan ők, ami talán kézzelfoghatóvá teszi ezt a kérdést, hogy sokszor az orosz földgázimport az olyan szerződések alapján működik, hogy akár behozod azt a mennyiséget, vagy akár behozza az állam azt a mennyiséget, akár nem, azért fizetnie kell. Tehát a pénz az biztos, hogy át fog utalódni, a gáz viszont nem feltétlenül érkezik meg, hiszen hogyha nincs rá szükségünk, vagy akárkinek nincs rá az adott országnak szüksége, akkor is fizetni kell érte. Tehát nem mondhatja azt, hogy hát hirtelen úgy döntöttünk mégse, vagy valami hasonló. Viszont az amerikai LNG-nél például olyan konstrukciók vannak, hogy abban a pillanatban, hogy ez a hajó elindul, már az adott ország tulajdonába tartozik ugye az a volumen, és itt pedig meg tudja azt csinálni, hogy például az tovább, mivel maga még a szerződés úgy van megkonstruálva, vagy felépítve, hogy azt el lehet tovább is adni adott esetben, ezért ugye ez sokkal nagyobb gazdasági flexibilitással jár, hiszen azt lehet mondani, hogy lehet, hogy épp ebben az adott pillanatban valami jobból nincs szükségünk arra az LNG-re, de tovább tudjuk adni gyorsan a piacon, és akkor, ha más nem, legalább a veszteségünket minimalizáljuk. Tehát, hogy ez is egyfajta szempont lehet, amit mérlegelnek. Illetve a másik, hogy ugye az LNG-nek maga a technológiája sokkal mobilisebb. Mert ugye le van cseppfolyósítva, és hajókkal lehet szállítani A-ból B-be, míg ugye a vezetéken, meg ahol van, ott van a vezeték, ott megy a gáz is, és ennyi. Tehát, hogy maga ugye ez a hajós struktúra is egy olyan meghatározó stratégiai szempont, ami adott esetben még a drágább volta szempontjából is meghatározó lehet pozitív irányba. És még közel sem biztos, hogy egyébként drágább, de ugye erre majd esetleg egy másik műsorban csak itt targetáltam, így célzottan érdemes kitérni, mert csak ha arra gondolunk, van ugye azonnali piac, vannak hosszú távú szerződések, vannak különböző gázpiacok Európában, van az amerikaiaknak a saját gázpiaca, ezt a kettő ugye figyel is egymásra, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett rendszer, és ezért nehéz benne eligazodni.
Dániel, amerikai energiapolitika, magyar vonatkozása.
Én régiós szinten úgy látom, hogy Lengyelország lesz az az ország, amely úgy pozícionálja magát, hogy ő egyfajta amerikai energiaelosztó szeretne lenni. Ugye nyáron hallhattuk azt is, hogy egy lengyel cég, egy amerikai szándéknyilatkozat, meg egy magyar kormányzati nyilatkozat történt abban, hogy ezeket a moduláris reaktorokat,
kis moduláris
reaktorokat Magyarország meg fogja vásárolni. Ez is mutatja azt, hogy az amerikai energiastratégiában Közép-Európa az kiemelt piac, és ha azt nézzük, Lengyelország ezt örömmel vállalja el, az ő védelmi politikájuk ebből a szempontból az amerikai katonai erőre épít. Ugye láthatjuk azt, hogy van egy óriási politikai feszültség a ellenzék és a kormányzat között Lengyelországban, a kormány és az elnök között, ugye teljesen más politikai közösségből érkeznek, de mind a kettő egyetért valamiben, az pedig, hogy az Egyesült Államokkal nagyon szoros kapcsolatokat kell fenntartani. És ez a szoros kapcsolat nem csak a katonai dimenziókban, hanem az energiapolitikai dimenziókban is megnyilvánul. Például az amerikai LNG-k érkeznek lengyel kikötőkbe, és aztán onnan osztják szét. Ami magyar szempontból nagyon fontos, hogy kiépüljenek azok a fizikális vezetékek majd nyugatra északra, amivel be lehet majd csatornázni ezeket az energiaerőforrásokat, mert ma jelenleg elsődlegesen mégiscsak a kiépített orosz vezeték az, amely biztosítja Magyarországnak a stabil kőolajellátását. Nem véletlenül ez egy kardinális kérdés az, hogy ezek a kőolaj szállítások fennakadás nélkül érkezzenek meg Magyarországra. Amit láthattunk az, hogy ugye történt egy diverzifikáció Szlovénia felé, onnan például egyébként Katarral is kötöttünk megállapodást arról, hogy fosszilis energiahordozók érkezzenek Magyarországra. Ugye a Shell-el most született egy hosszú távú megállapodás, tehát azt mutatja, hogy a kormányzat törekszik arra, hogy mindenfajta égtáj felől érkezzenek energiahordozók Magyarországra. A nagy kérdés egyébként, hogy mondjuk az amerikai moduláris reaktorokon túl mondjuk esetleg a paksi beruházás, ami most ugye egy nagyon komoly bíróságítélet alapján felülvizsgálatra kerül a közbeszerzési része, esetleg az amerikaiak beszállhatnának-e valamilyen módon, hogy ezzel ugye folytatódhasson a projekt. Mert amit látunk az, hogy az amerikai diplomáciai képviselői szerte a térségben lényegében amerikai fegyvervásárlásokra motiválják az országokat, amerikai energiavásárlásokra motiválják az országokat. Tehát ez is visszacsatolás a beszélgetésünk elejére. Az energiapolitika az lényegében a külpolitikának az egyik legfontosabb szelete lett.
Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetésekben Lévai Dániellel és Papp Gáborral, a Magyar Külügyi Intézet kutatóival beszélgettünk. Szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a jövő héten ugyanebben az időpontban Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa lesz a vendégünk, akit Charlie Kirk keresztény konzervatív amerikai aktivista meggyilkolásának hátteréről és utóhatásairól kérdezünk majd. A technikus Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramona volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő, Pozsgai Nóra.